Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Mondhatnám azt, hogy egy kis történettel vezetném be közös gondolkodásunkat, de csak annyiban kicsi a történet, hogy a szombatiskolához kapcsolódik. És akik nem voltak itt, azok számára fölelevenítem, hogy a szombatiskolában a Jelenések könyve 5. fejezetét vettük alapvetően végig, Jézus Krisztus áldozata és annak hatása és mennyei megdicsőülése volt a téma. És ebben a fejezetben egy trónról volt szó, illetve a megelőzőben is már szó volt róla, az Atya Isten trónjáról. Aztán pedig az 5. fejezetben egy ugyanolyan dicsőítéssel találkozhattunk, amit ebben a fejezetben, az 5. a fiú, illetve itt úgy jelenik meg, mint megöletett bárány, aki természetesen él, kapott a megváltás munkájáért. Az Atya Isten és a fiú egy trónon ül. Az a kérdésem, hogy képzelünk el egy trónt? Mi jut eszünkbe, amikor egy trónról hallunk? Hogy néz ki egy trón? Egy nagy szék. Milyen ez a nagy szék? Királyi szék, igen. Háttámlás, karfás, ugye egy masszív, nagy fotelre. Igen, igen. Azért kérdezem ezt, mert tényleg ez a kép jut az eszünkbe, amikor a királyi székről, ugye még úgy is van fordításban, az jelenik meg, hogy egy székről van szó, holott a trón, ez ebben az időben nem egy trón szék volt, nem egy fotelre kell gondolnunk, és ezért kezdem minden a történetet, hanem egy olyan padra, mint ez a pad, vagy a többi pad. Hogy leginkább a háttámla nélküli pad lenne talán a legjobb példa. Miért érdekes ez? Ugye, mert ha karfás székre gondolunk, azért az jellemzően egy személyes szék, és valóban egy személy tud benne ülni, de egy ilyen padra sokan le tudnak ülni. Le tud ülni az atya, le tud ülni a fiú, és itt érkezünk hozzánk, Jelenések könyvének egy korábbi fejezetében, a 3. fejezet végén olvassuk, a Laodiceai gyülekezethez szóló levélben, illetve ehhez kapcsolódóan a 20. verstől olvasom az utolsó néhány verset, tehát Jelenések 3. fejezet 20-as versétől, ímé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Tehát itt van számunkra a meghívás, hogy ugyanazon a királyi széken, trónon, vagy padon foglalhatunk helyet, ha győzünk, amin az atya ugyanúgy az ő győztes fiának helyet adott, ugye erről volt szó az 5. fejezetben, Jelenések 5. fejezetében, tehát ha hozzá hasonlóan győzünk, ő a minta számunkra, akkor ugyanazon a királyi trón padon kaphatunk helyet. És ugye gondolhatunk arra, hogy azon tehát akkor lesz hely, mert nem be kell szorulni a karfák közé, hanem van ott bőségesen hely mindenki számára, minden győztes számára. Természetesen azon azt részletezve, hogy Jézus hogyan győzött és hogyan ad mintát számunkra, de nagyon fontos kérdés napról napra, akár napon belül is többször, hogy végül is hogyan győzhetünk mi. Mit jelent ez a győzelem? János apostoltól származik a Jelenések könyve, és tőle fogunk segítséget kapni ennek a kihívásnak a leküzdéséhez, megküzdéséhez. János levelének az első másfél fejezetét fogjuk átvenni. A 2. fejezetnek tulajdonképpen a közepe táján, ha a Bibliánkat felnyitjuk, látjuk a 15. verstől vastagon van szedve 3 vers, és ez a 3 vers, ez általában mindenki számára jól ismert vers. Ide fogunk eljutni az első fejezet kezdetétől indulva, hiszen ezek a versek, amik ki is vannak emelve, ugye önmagukban természetesen hordoznak jelentőséget, tanítást mindnyájunk számára, de azt, hogy pontosan értsük, hogy mire terjed ki ez a tanítás, ahhoz célszerű legalább az előtte levő felvezető szakaszt is alaposan átgondolni. János apostolra jellemző ismerhetjük az evangéliumából is, aztán itt az első levélben különösen hangsúlyos a fény, a világosság és az igazság szembeállítása a sötétség és a hazugság hatalmával. Ugye a fény, az igazság az minden esetben Isten szimbóluma, és Jézus maga mondja az evangéliumban a 8. fejezet 12-es versében és a 9. fejezet 5-ös versében is, hogy én vagyok a világ világossága. Ugye ez a világosság, ez egy olyan világosság, csak azért megint, hogy pontosan értsük, miről van szó, ami sugároz kifele. Tehát nem tükröz semmit, belőle jön, belőle származik a világosság. Ha úgy tetszik, olyan tényleg, mint a nap, amiből kifele árad a fény, és ugyanígy Jézus Krisztusból árad kifele az igazság, az igazságosság egész pontosan. És ez az ellentétpár, a fény és a sötétség, az igazság, a hazugság ellentétpárja, de nagyon erőteljesen jelenik meg János apostolnál, az evangéliumban is, és itt az első levélben is. És nyilvánvaló, hogy a kettő között, a fény és a sötétség között ellentét van, és nem nagyon lehet kiegyezni a kettő között, mert vagy fény van, vagy sötétség van. Illetve hát, ahogy tudjuk, azért vannak szürke zónák is. És ez azt hiszem, hogy az életünkre is jellemző, és erről szól az apostol, ugye, hogy hogyan juthatunk, hogyan győzhetünk, hogyan juthatunk ahhoz a méltósághoz, megtiszteltetéshez, hogy Jézus Krisztussal együtt az Atya trónján helyet foglalhatunk. Tehát a cél az, hogy mindenképp világosságban járjunk, de már az apostol is, majd látni fogjuk, tisztában van azzal, hogy ez a világosságban járásra való törekvés, a Jézus Krisztushoz, az Atyához való igyekezet ebben a földi életben, itt a földi környezetünkben, és abban a testben, amiben élünk, a bűnrehajló természettel rendelkező testben, finoman szólva és kihívásokkal terhes, és nem mindig teljes a győzelmünk. De ez nem mentség arra, hogy ne törekedjünk mindig tökéletes győzelemre, és a törekvés az odaszánás értelmében való tökéletességre. Hiszen a fényre igyekszünk, és nem kívánunk a sötétségben maradni, a sötétségen maradni. Nézzük akkor tehát János apostol első levelének az első néhány versét, az első négyet olvasom, és aztán röviden végig gondoljuk, hogy mit is olvastunk, mit hallottunk. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel illettünk, az életnek igéjéről. És az élet megjelent, és láttuk, és tanúbizonságot teszünk róla, és hirdetjük néktek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nékünk. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömetek teljes legyen. Ez a rövid bevezetése ennek a levélnek, így is felfoghatjuk. Látjuk, hogy nagyon sűrű már ez a néhány vers is, amivel talán kezdeném, az pont a legvége, hogy értsük, hogy az apostol egyértelműen fogalmaz, azért ír mindenről, nyilván azért adja ezt a tájékoztatást, a kommunikációt az olvasók, hallgatók számára, hogy örömetek teljes legyen. Szó szerint, hogy az örömetek beteljesedhessen, kiteljesedhessen, hogy az az öröm, amit már nyilván a meglevő ismereteitek, tapasztalataitok alapján érzékeltek, ami már bennetek van, az még nem teljes, de ennek van lehetősége, sőt, majd látni fogjuk, tulajdonképpen szükséges, hogy kiteljesedjen, beteljesedjen. Ugye ez nem akármilyen öröm, ez olyan, amiről Pál apostol úgy szól, hogy a Szentlélekben, a Szentlélek által való öröm, tehát nem akármilyen világi örömökre kell gondolnunk, nem is szabad természetesen, hanem az Istennel való közösségnek az öröme. Annak az öröme, hogy úgymond biztonságban vagyok ebben a világban, ami ellenséges környezet velem szemben áll, és el akar ugye, veszteni, arra törekszik, hogy ne jussak el erre a közösségre, de hogy képiesen megragadtuk az Isten tróntermébe, akár az ő trónjára ne ülhessek. Tehát, hogy az örömünk beteljesedhessen, vagyis még nem teljes, de beteljesedhet. Miért nem teljes az örömünk? Majd látni fogjuk egy picit később a második fejezet első versében még egy útmutatást ad a közlendőjével kapcsolatosan az apostolot. Azt mondja, hogy én, fiacskám, azért írom, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. Tehát, hogy örömetek beteljesedhessen, és azért, hogy ne vétkezzetek. Ugye, mert a kettő nyilván ellentétben áll egymással, nem tud beteljesedni, kiteljesedni a Szentlélekben való örömünk, ha vétkezünk. Tehát a vétkezéstől, a bűnözéstől való megóvás is természetesen a célja Jánosnak, de már ebben is benne van, még egyszer hangsúlyozom, hogy nyilván a címzettek, a hallgatók vétkeznek. Van ilyen, előfordul velük, de ne essenek emiatt se kétségben, természetesen törekedjenek arra, hogy a jövőben ne vétkezzenek, de nem zárja ki ennek a sajnálatos lehetőségét, sőt tényét sem az apostol. Most menjünk vissza tehát az első fejezet első verséhez, és gondoljuk végig, hogy miről is van itt szó. Kiről, vagy miről ad tanúbizonyságot a levelében az apostol. Azt mondja, hogy ami kezdettől fogva, ugye a fordításunk azt mondja, hogy vala, ezt úgy is lehet mondani, hogy volt, de ugye abban az értelemben, hogy van. Tehát ez egy ilyen múltban elkezdődő dolog, ami még mindig létezik, és ez a fajta múltidő, jelenidő és hát ezzel együtt jövő kapcsolat, ez áthatja ezt a bevezető néhány mondatot. Tehát valami volt, az a bizonyos dolog mindjárt ki is derül természetesen, volt, van, és mi hallottuk, mi tapasztalatot szereztünk vele, mi láttuk, és azt mondja ezután, hogy a magyar legalábbis, hogy amit szemléltünk. De ez nem fejeződött be. A görög azt mondja, hogy amit elkezdtünk szemlélni. Tehát még nem teljesedtünk be, még van mit tanulnunk attól, a kezdettől fogva létezőtől, és kezeinkkel illettünk az életnek igéjéről. Ugye erről van tehát szó. Ez az ige, ugye emlékszünk az evangélium első versében, az ige testélet, és ez a testélet ige, Jézus Krisztus, akit ismerhetünk. És az élet megjelent, megint csak elkezdett megjelenni ezen a testélételen és Jézus példáján élettörténetén keresztül, tehát megjelent az élet számunkra. Ezt megint ugye mi láttuk, tehát élményeket szereztünk vele, és most tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük néktek az örök életet, amely megint csak az atyánál volt, és van, de megjelent nekünk, elkezdett számunkra megjelenni, érthetővé, megragadhatóvá válni. És akkor tehát a harmadik versben, amint hallottuk és láttuk, úgy hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, ugye velünk Jánossal és az ilyen tapasztalatot szerzett apostolokkal, igehirdetőkkel, mégpedig nem akármilyen közösség, nem csak velem Jánossal lesz közösségetek, ugye ez nem is igazából lényeges János személy ebből a szempontból, ő közvetítő ahhoz, és segít minket, ahhoz, hogy nekünk ugyanaz a közösségünk meglehessen az atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal, mint amilyen Jánosnak van. Mint annak a személynek, aki személyesen ugye, látta, szemlélte, tapasztalta, és még mindig folyamatosan tanul Jézus Krisztustól. Tehát ebbe az atya és fiú közösségbe hív minket, vezet minket az apostol, azzal, amit számunkra közölni kíván. Ugye abba a közösségbe, amely közösség, ha megint csak képiesítjük ezt a gondolatot, az Atya Isten trónján foglal helyet, ahova tehát minket kíván az apostol is eljuttatni. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Egészen egyértelmű üzenet. Ugye ez a fő üzenet, kiemelve az egész levél elején, és ezt próbálja velünk, ezt a teljes egymást kizáró ellentétpárt a mi világunk, a mi értelmünk számára bemutatni, és hogy hogyan viszonyuljunk egészségesen ehhez az ellentéthez. Az Isten világosság, ugye ahogy Jézus mondta, én vagyok a világ világossága, és nincsen ő benne, semmi sötétség. Tehát a sötétséghez neki semmi köze nincsen. Nincs része egyiknek a másikban. Egyébként ugye visszamenőleg is igaz, tehát a sötétségnek sincs része a világosságban. És innen indul az apostol még egyszer, tehát hogy az irányt megmutassa nekünk, hogy törekedjünk mindenképp, hogy az isteni közösségben nem lehet más, mint hogy mi is csak világosságban lehetünk. A sötétség mindenféle cselekedeteit, gondolatait, bármilyen elemét el kell, hogy hagyjuk, mert különben nem kerülhetünk a teljes, tökéletes világosságba. Nem lehet közösségünk az atyával és az ő fiával. Ezután következő 4 vers megmutatja azt a helyzetet, hogy hogyan próbálják az emberek ezt a egymást kizáró ellentét párt emberi módon úgy értelmezni, hogy a saját igazságukat bemutassák, vagy elfogadtassák Isten igazságának, vagy Istennel. Figyeljük meg, milyen érdekesen fogalmaz. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, Jézus Krisztusban, és sötétségben járunk, hazudunk, és nem az igazságot cselekesszük. Az érthető. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Megtisztít. Nem múlt idő. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen mi bennünk. Megint egy nagyon furcsa kijelentés. Tehát ha azt állítjuk, hogy nincs bűn mi bennünk, megcsaljuk magunkat, és hazudunk, ugye? Ha viszont megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő igéje nincsen mi bennünk. Érdekes, azt hiszem érezhetőek megint itt az ellentétek, amelyek ugye alapvetően erre a világosság, sötétség szembenállásra épülnek. És ugye, hogy az ember, aki a kettő között van, leggyakrabban, sajnos, nem egyértelműen a világosságban, az hogyan igyekszik ugye a jót, jóra törekedni, és hogyan sikerül mégis a rosszat megtennie. Tehát, menjünk vissza a 6. vershez. Egyet előjáróban még le kell szögeznem, nagyon sokszor fogom javítani úgy a szöveget, nem azt mondjuk, hanem azt szeretnénk mondani, azt szeretnénk magunkról állítani. Ugye ez egy plusz töltet az eredeti szövegben, hogy szeretnénk valamit csinálni, de nem azt tesszük valójában. Nyilván a jót szeretnénk tenni, és nem azt tesszük, ez az alapvető probléma. Tehát, ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és ennek ellenére sötétségben szeretnénk járni, ugye hazudunk. Enélkül a kiegészítés nélkül is érthető, de hogy valamire törekszünk, és valójában azért belül más szeretnénk, nyilván hazugság. És természetesen nem az igazságot fogjuk cselekedni, hiszen a sötétségbe szeretnénk járni. Hiába mondunk mást. Ha pedig a világosságban szeretnénk járni, megint csak szeretnénk, amint ő maga a világosságban van, hiszen ő a világosság, Jézus Krisztus, akkor közösségünk van egymással, ha szeretnénk tehát világosságban járni. Nyilván, ha abban járunk, akkor is, de fontos megint érezni, hogy a törekvés, az odaszánás mennyire fontos, nem biztos, hogy sikerül, de nagyon fontos, hogy akarjunk a világosságban járni, akkor közösségünk van egymással, és a Jézus Krisztusnak, az ő fiának, vagy az atya fiának a vére megtisztít. Tehát, ha mi oda törekszünk, akkor fogunk megszabadulni a bűnöktől. Nem először megtisztultunk, és készen vagyunk, és akkor, hanem amikor már szeretnénk, akkor tulajdonképpen a törekvésünk biztosítja számunkra a közösséget, a tökéletességet, ha úgy tetszik, amivel méltóakká válhatunk a trónon való helyfoglalásra. Tehát megtisztít minket. Ezt hangsúlyoznám még egyszer. Nem készen vagyunk már erre. Ha azt szeretnénk mondani, ugye, mindezek fényében, hogy nincsen bűn mi bennünk, mert ugye a megtisztulásban vagyunk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs mi bennünk. Mert bizony, nincs más magyarázat, van bűn mi bennünk. Ezért írt a Koránban, hogy meg kell tisztuljunk. Viszont ha meg szeretnénk vallani bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa, ugye ez itt egy óhajtás is egyben, meg fogja bocsátani, úgy is mondhatnám, hogy elkezdi, ha én megvallom a bűneimet, akkor ő elkezdi megbocsátani ezeket a bűnöket. Azért mondom, hogy elkezdi, mert ugye ez egy folyamat, érezzük a törekvés, a tisztítás, a megbocsátás, ezek nem egyszeri, egy nap, egyszer történő dolgok, hanem folyamatosságról van szó. És ugye a bűnök megbocsátása sem egyszeri, hanem folyamatos tulajdonképpen. Ezt műveli az Isten, ugyanígy a megtisztítás műve is folyamatos, nem egyszeri. Hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ugye ne felejtsük el, most következik a második fejezet első verse, hogy mindezt azért írja az apostol, hogy ne vétkezzetek. Ugye, már az bevezetőben említettem, hogy nyilván vétkeznek az emberek, különben mi értelme lenne őket arra, ahhoz hozzá segíteni, hogy ne vétkezzenek. És az előzőekben láttuk, hogy igazából a törekvés, az odaszánás a kulcs mozzanat abban, hogy mit is szeretnénk valójában, ha az Istennel szeretnénk járni, és az Isten világossága felé törekszünk, akkor ugye magunkat is a világosság fényében kell látnunk, és látnunk kell, hogy egyébként a törekvésen kívül sajnos sok jó nincsen bennünk, és a rosszat cselekedjük még mindig. De meg kell vallani ezeket a bűneinket, és akkor az Isten megbocsát és megtisztít ettől. De nem egyszer, még egyszer, hanem folyamatosan. Új kihívások, új helyzetek, egy új nap, új lehetőséget ad. Nem csak a régi bűnök megismétlésére, újra elkövetésére, hanem sajnos újaknak az elkövetésére is. Olyanra, amire nem gondoltunk eddig, vagy nem gondoltuk eddig bűnnek azt a dolgot. De hű és igaz, hogy megbocsásson és megtisztítson. Szóval azért írja ezt az apostol még egyszer, ugye, hogy ne vétkezzetek, és ne felejtsük el az első fejezetnek a 4. versét, hogy egyébként az örömünk beteljesedhessen. Tehát amit mi szeretnénk, amit már megtapasztaltunk részlegesen, időlegesen, abban teljesen ugye, elmerülhessünk, átadhassuk valóban magunkat Istennek, mindenféle aggodalom, félelem nélkül, és valóban rábízhassuk magunkat úgy, hogy ő utána megbocsáthasson és megtisztíthasson nekünk. És akkor teljes lesz az örömünk, a Szentlélek által való öröm. Ugye, és törekszünk, tehát a 15-ös, 17-es versekhez, itt a második fejezet közepéhez. Nézzük a következő néhány verset. Ugye, tehát még egyszer nagyon fontos, ahogy kezdődik a második fejezet, én fiacskáim, vagy én fiacskáim, ugye ez egy idős embertől származó írás, a tanítványok, a követők felé nagyon kedves megszólítás valójában, nem lekezelő. Ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki, ugye, mégiscsak vétkezik, tehát mindezek ellenére, és ha valaki vétkezik, van szószólunk az atyánál, az igazságos Krisztus. És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világért. Ha valaki vétkezik, tehát mindezek ellenére, ugye, akkor ne essen kétségbe, van szószólónk, a szószólónak fordított szó, azt máshol ugyanez az új szövetség, ugye Szentléleknek fordítja. Nagyon érdekes egyébként a kettőnek, tehát ugye itt a szószólónk, azt is mondhatnánk, hogy van Szentlélek az atyánál, az igazságos Krisztus teljes azonosságot mutat. Ráadásul ugye János használja ugyanígy, illetve Jánost fordítjuk az evangéliumban Szentlélekkel szószóló helyett. Itt nagyon jó ez a szószóló, tudjuk, hogy Jézus Krisztus maga is közben jár, természetesen a főpapi szolgálatát végzi értünk folyamatosan, papi és főpapi szolgálatát, és egyébként magát a Szent Lelket Jézus Krisztus küldte el a világra, hogy ígérte a tanítványoknak, erről is szó esett röviden a szombatiskolán, és ez a lélek, ez Jézus Krisztust képviseli itt a földön, és ahogy Jézus mondta, megint csak János evangéliumában, azt mutatja be, azt adja tovább, azt képviseli a Szentlélek, amit Jézustól kap, és ugye Jézus pedig mindent, amit az atyától kapott, azt adja tovább. Tehát teljes a szentháromságos erőfeszítés az emberek megmentéséért. Ezért is mondhatja, hogy nem csak ugye, mi értünk, akik a hallgatóság, az olvasók között találják magukat, nem csak mi értünk, a mi vétkeinkért engesztelő áldozat Jézus Krisztus, hanem az egész világért. Az egész világ megmentése természetesen az Isten célja. Folytassuk tovább, és arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Ez is egy ismerős gondolat az evangéliumból. A 14. fejezetben, János evangéliumában olvassuk, hogy aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, azt szereti az én atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Tehát a parancsolatokat ismeri és megtartja, az szereti Jézust. Figyeljük meg itt, hogy fogalmaz az apostol. Aki ezt mondja, ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. Megint nagyon erős, ugye? A hazug és igaz. Ahogy láttuk, a fény és sötétség, a hazugság, illetve hát a fény, akkor ugye az igazság, és a sötétség, a hazugság teljes párhuzama, és minden ponton való ellentétét mutatja be az apostol, hogy választanunk kell, megint csak a törekvés, az odaszánás feltétlen értelmében. Tehát ez a kulcsa a teljes örömnek és a vétkezés elkerülésének. Tehát ha nem tartjuk meg a parancsolatait, és mégis azt mondjuk, hogy ismerem, tehát hallottam róla, tanultam róla, sőt, ami még tovább megy ezen, tapasztalataim is vannak Jézus Krisztussal, ha ezt állítom, de a parancsolatait nem tartom meg, akkor hazudok, és nincs bennem az igazság. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Egyébként se lehet, hozzá kell tenni természetesen az 5. vershez, hogy megtartani az Isten beszédét, beteljesíteni a törvényt, a parancsolatokat az Isten szeretete nélkül. Ugye, megint csak, hogy pontosan értsük, miről van szó, mi ez az Isten szeretete, tehát ez az a szeretet, ami az Isten maga. Nem én szeretem az Isten, tehát nem az én Isten felé való szeretetem teljesedik ki, hanem bennem munkálkodik, megint csak természetesen a Szent Lelke révén, a Rómaiakhoz írt levél 5. fejezet 5. versében olvassuk, hogy kitöltötte szeretetét az ő Szent Lelke által, ami szívünkbe, könnyű megjegyezni, bennem munkálkodik az Isten szeretete az ő Szent Lelke révén. Tehát ez az Isten, mint szeretet, bennem munkálkodása. És akkor képes vagyok megtartani az ő beszédét. Figyelmeztetés. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt. Ugye ez a kell egy kicsit erős az eredetihez képest, talán úgy lehet jobban illeszteni általam egy kicsit színesebbé tett értelmezéshez, hogy úgy kell óhajtania, úgy kell megint csak törekednie. Nyilván az is igaz, hogy kell, mint egy szigorú felszólítás, egy szigorú követelmény, de látjuk az egész mondandóból, hogy miközben nagyon egyértelmű a sötétség és a világosság szembenállása, az apostol mégsem szögezi oda az embereket a rossz oldalhoz, vagy egyértelműen könyveli el a jó oldalra, hanem valahol a kettő között sodródónak írja le, attól függően, hogy mire törekszik éppen az ember, mennyire valóban van összhangban az Isten lelkével. Ezért képes vétkezni, még akkor is, amikor egyébként a jóra törekszik. Ugye, de nagyon fontos megint csak, hogy ha aki benne marad, tehát aki Isten szeretetében van, és ez a szeretet rajta keresztül munkálkodik, annak úgy kell óhajtania, úgy kell törekednie ismét csak, hogy úgy is járjon, azokat a parancsolatokat betartsa. És mik ezek? Ugye itt a következő két versben erről a parancsolatról lesz szó, tehát hogy mit is jelent valójában az Isten szeretetének ez a fajta megvalósítása, megvalósulása a mi életünkben. Azt mondja, hogy nem új parancsolatot írok néktek, hanem régi parancsolatot, mely előttetek volt kezdettől fogva. Ugye ez a kezdet egyébként Jánosnál egy kulcs kifejezés, maga az evangélium is azzal kezdődik, hogy kezdetben volt az ige. Ha megfigyeljük, ez a levél is azzal kezdődik, hogy ami kezdettől fogva volt, ugye, amit hallottunk, tehát az életnek igéjéről beszél egyébként itt ebben a levélben is az apostol. És mi volt tehát kezdettől fogva? Megint csak itt van, mely előttetek volt kezdettől fogva, a régi parancsolat az ige, amelyet hallottatok. Kezdettől fogva, ez egy felesleges ismétlés, nincs a legrégebbi kéziratokban. Tehát az igéhez irányítja az emberek figyelmét, és azt mondja ezután, hogy új parancsolatot írok nektek, ami igaz ő benne, és ti bennetek, mert a sötétség szűnni kezd, és az igaz világosság már fénylik. És az új parancsolat tulajdonképpen nem most kezdi leírni, hanem ugye már erről beszél kezdettől fogva, erről az újról, ami nem abban az értelemben új, mert akkor ellentmondásba jönnénk, hogy most ha egyszer a régi érvényben, akkor mi az új? Tehát hogy viszonyulnak ezek a régi és az újak egymáshoz? Ez egy olyan új szó szerepel, ami tulajdonképpen a réginek egyfajta megújulását, egy minőségi változást jelent, de nem egy vadonatúj dologról van szó. Ugye ezt egész egyszerűen úgy tudjuk megérteni, ha János evangéliumához fordulunk ismét, és Jézus szavait figyeljük meg. Az evangélium 16. fejezet 34-es versében ő is azt mondja, hogy új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Egyébként ez még nem is új, ugye? Ez még nem új. Hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat, ezt már Mózes is közreadta, továbbadta. Tehát nem ez az új, hogy egymást szeressétek, a megújítása, a kiteljesítése ennek a parancsolatnak a versnek a második felében van. Ami így hangzik tehát. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Tehát itt a megújítása ennek a parancsolatnak ugye az, hogy Jézus Krisztus megmutatta valójában, mit jelent a fele barátomat szeretni. Meddig lehet, szükséges akár elmenni a fele barát szeretetében. Ugye, ezt nem magyarázta és nem mutatta be ilyen mélységekig a mózesi törvény. De benne volt már a fele barát szeretete és a szolgálat, és ugye Mózes élete is tulajdonképpen erről szólt, ő maga is felajánlotta akár ugye magát kvázi helyettes áldozatul a bálványt állító és imádó nép helyett. Amit Isten nem fogadhatott el, mert ugye Mózes nem volt erre alkalmas, más és csak is Jézus Krisztus alkalmas erre a helyre, erre a szerepre. Figyeljük meg, visszatérve a levélhez a 8. versben, ugye akkor tehát tudjuk, hogy mit jelent ez az új, milyen értelemben új a parancsolat, megint csak a sötétség és a világosság viszonyára. Most derül fény, hiszen azt mondja az apostol, mert a sötétség szűnni kezd, és az igaz világosság már fénylik. Ugye ez most rólunk szól, nem Jézusról, nem Sátánról, nem a kozmikus megváltási tervnek az ekkor már ugye eldöntött voltáról, tulajdonképpen befejezett voltáról, hanem rólunk, akikhez szól a levél, hogy nálunk, a mi világunkban, a mi életünkben, fejünkben valóban szűnni kezd a sötétség, és a világosság már fénylik. Látjuk tehát ezt az átmenetet, amiben egyébként mi élünk. Mondhatom, hogy mi is, és fogunk élni. Nem szeretnék senkit elszomorítani ezzel, de valószínűsíthető erőteljesen, azt hiszem a levél alapján is, hogy ebből a helyzetből az életünk végéig, amíg ebben a testben élünk, nem tudunk kilépni. Az igaz, hogy egyre egyre inkább Krisztusi természetűre elváltozhatunk, és a tökéletességnek, a mindenkori körülményeknek, ismereteinknek, lehetőségeinknek megfelelő tökéletességet beteljesíthetjük, betölthetjük, ez igaz, de aztán másnap lehet, hogy észreveszünk, hogy valami mégse volt annyira jó. Amikor éppen úgy érzem, hogy minden a helyén van, akkor is tudnom kell, hogy csak részlegesen és időlegesen lehet minden a helyén, és talán már megtapasztaltuk Krisztus követő életünkből, hogy visszatekintve az elmúlt hetekre, évekre akár, hogy akkor azt gondoltam, hogy már ott vagyok a célban, és lám, még most is olyan messze van tőlem ez a cél. Ahogy emlékszünk, talán a múlt héten megint csak a szombatiskolában olvashattuk, hogy aki egyre közelebb kerül valójában Krisztushoz, az egyre több hibát, hiányosságot, bűnt fedez fel saját magában. Pont ez a funkciója a közeledésnek. Egy nagyon fura helyzet, és ezzel kell nekünk együtt élni. És ezért sem szabad természetesen reményt vesztetnek lennünk, vagy elkeserednünk, hanem, ha szabad így fogalmazom, talán örülhetnénk is, hogy minél több nehézséget vagy elvetendő dolgot látunk az életünkben, mert annál inkább a Szentlélek befolyása alatt vagyunk. Lassan elérkezünk a megoldáshoz az új parancsolat kifejtése során. Nézzük a következő két-három verset, 9-11, és figyeljük meg, hogy mennyire hasonlít ez a szövegrészlet az első fejezetnek az ellentétpárjaihoz, a 6-10-es versekhez. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, és gyűlöli az ő atya fiát, az még mindig sötétségben van. Ez egyértelmű. Az előbb azt mondta, hogy szeressétek egymást úgy, ahogy én szerettelek titeket. Aki szereti az ő atya fiát, a világosságban marad, és nincs benne botránkozásra való. Aki pedig gyűlöli az ő atya fiát, a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hová megy, mert a sötétség megvakította az ő szemeit. De megint a sötétség és a világosság a szeretet és a gyűlölet ellentétével találkozunk. Ugye, ahogy tudjuk, hogy a szeretet sem elsősorban egy érzelmi viszonyulás az embertársainkhoz, hanem elsősorban egy alaposan megfontolt és szilárd viszonyulás, alapvetően egy gondolati és ezen keresztül egy cselekedeti viszonyulás az embertársakhoz. Ugye egy gyűlölet sem arról szól, hogy valakit utálok. Ennyi. Sokkal finomabb ám az, amit itt az apostol közöl számunkra. Tulajdonképpen csak annyiról van szó, hogy magamat a másik fölé helyezem. Ez persze a gyűlöletben is benne van, csak érezzük meg, hogy amikor a gyűlölet szót halljuk és olvassuk, akkor ugye nagyon határozott, végletes ellentétre gondolunk, és ennél sokkal-sokkal finomabb az eredeti szövegnek a jelentése. Tehát a különbnek gondolom magamat a másiknál, ez még úgy viszonylag nem annyira sértő, de van ennek egy másik oldala, hogyha én külön vagyok a másiknál, nyilván ő pedig mondjuk alámvaló, alábvaló. És csak ennyiről van szó. És ha már így gondolkozom a másik emberről, akkor már nem a szeretet munkálkodik bennem. És ezeket fel kell ismernünk. Azt hiszem, hogy fel is ismerjük persze gyakran magunkban, hogy különnek gondoljuk magunkat, bármilyen dimenzióban, bármilyen oknál fogva a másiknál, miközben nem vagyunk különbek, mindnyájan ugyanúgy ugye, vétkezünk, mindnyájan bűnösek vagyunk az Isten előtt, és mindnyájan az Isten kegyelméből vagyunk egyáltalán ott, ahol vagyunk. Tehát semmilyen értelemben nem vagyunk különbek senkinél. Ez is egy nyilván egy gondolkodást igénylő feladat, különösen, hogyha még egyszer az érzelmektől letisztítjuk ezeket a szavakat, a szeretetet és a gyűlöletet. Sok-sok figyelmeztetésről volt most eddig szó, de az apostol most három versen keresztül nagyon sok bátorítást fog, elismerést fog adni az emberek, a hallgatók és olvasók számára. Mindenkihez szól, mindenféle korosztályhoz, és figyeljük meg, hogy ezek az elismerő szavak is múlt időről szólnak. Tehát annak ellenére, hogy a vétkezésektől való óvásról beszélt eddig nagyon sokat, arról, hogy az emberek, ha rossz a törekvésük, akkor bizony vétkeket követnek el, akkor a megbocsátásért kell elengedhetetlenül folyamodni, de nyugodtak lehetnek, mert ez a megbocsátás, ha ezt kívánja az ember, erre törekszik, akkor meg fog érkezni, sőt a megtisztítás is. És itt vannak mégis a győztesek, vagy a győzelmi események méltatásai. A 12-es verstől. Írok néktek, gyermekek, mert a ti bűneitek megbocsátattak az ő nevéért. Ugye múlt idő. Írok néktek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írok néktek, ifjak, mert meggyőztétek a gonoszt. Tehát ők is győztek, ugye? Írok néktek, fiacskák, mert megismertétek az atyát. Ugye van élő tapasztalatotok is, nem csak ismeret, ugye az ismeret az mindig tapasztalást is jelent a Biblia nyelvén. Írtam néktek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam néktek, ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten igéje megmarad bennetek, és meg vagy legyőztétek a gonoszt. Ugye sok-sok figyelmeztetés után nagyon jó ezeket az elismerő, és ebből a szempontból mindenki biztató szavakat is hallani, hogy lám, sok figyelmeztetés után, vagy akár ellenére, itt győztesekről olvasunk, azt mondja, hogy erősek vagytok, az Isten igéje megmarad bennetek, és már legyőztétek, vagy meggyőztétek, ugye, ahogy fordítja itt a gonoszt. Legyőztétek a gonoszt, ugye a ti lábaitok alatt taposta el a sátán a gonoszt, ahogy Pál fogalmaz a Római Levél 16. fejezetében. Ugye nem ő tapossa el, azt mondja, hogy a ti lábaitok alatt fogom eltaposni. Ti is kelletek ahhoz, hogy én győzhessem. Megint csak, ahogy a szombatiskolán szó volt, ugye nekünk kell alapvetően az Istent győztesnek nyilvánítani a mi odaszánásunk, a mi hűségünk révén. És ezzel persze elpártolunk sátántól, és ezzel ő lesz a vesztes. És mi mondjuk ki tulajdonképpen az ítéletet az Isten felett, hogy ő jó, és a mi szeretetünkre, a mi életünkre, odaszánásunkra méltó. És akár az áldozatok vállalása ellenére is kitartunk emellett a döntésünk mellett. Mindezzel a háttérrel, mindezzel a felvezetéssel, ami nem csak felvezetés, azt hiszem érthetjük, hogy igazán lényeges dolgokról volt eddig szó, érkezünk el ahhoz a néhány vershez, amit nagyon sokan nagyon félreértenek. Bízom benne, hogy néhány szavas magyarázat után, mindazok alapján, amit eddig végig gondoltunk, mi sokkal árnyaltabban fogjuk érteni és magyarázni ezek után ezt a néhány verset. Ugye a világgal való viszony az, amit itt az apostol megfogalmaz, és sokan ezt a világból való kivonulás, vagy a teljes szembenállás gyakorlatának megalapozására, megmagyarázására használják föl. Láttuk eddig, hogy a helyzet sokkal árnyaltabb az emberi világban, ahol működik a világosság, ugye már fénylik, az igaz világosság már fénylik, ahogy a 8-as versben volt, és a sötétség szűnni kezd. Nézzük tehát ezt a három verset. Második fejezet 15-ös versétől. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága és a szemek kívánsága és az élet kérkedése nem az atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is. De aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. A 16-os verssel kezdeném, mert ugye megmagyarázza, hogy mi is az, amiről itt szó van. Ugye a világ, maga a világ, az Isten által van teremtve, ez a kozmosz kifejezés, és nem szabad elfelejtenünk, hogy a Jánosról lévén szó, az aranymondást, az evangélium 3. fejezet 16-os versét, hogy úgy szerette Isten a világot. Ugyanazt a kozmoszt, amiről most azt mondhatnánk, hogy ne szeressük a világot. Ugye milyen, tehát értenünk kell, hogy mit is, miről van itt szó. És segít az apostol, mert elmondja, hogy nem általában a teremtett világot kell nem szeretnünk, hanem azt, ami itt minket fogságban tart, és amit uralkodik. Na, azt nem szabad szeretnünk. És ez a három dolog a 16-os versben egészen egyértelműen azonosításra is kerül. Ezt ne szeressük. Vagy ilyen értelemben ne szeressük a világot. Ugye a test kívánságáról van szó, a szemek kívánságáról és az élet kérkedéséről. Na, ezek nem az atyától vannak, hanem úgymond a világból. És ugye aki ezeket szereti, abban nincsen benne az előző versben, a 15-ös versben megint csak az a kifejezés szerepel, hogy az atya szeretete. Ugye, mert nyilván azért nem lehet benne az atya szeretete, mert az kizárja a kívánság, és ez a kérkedés, az ugyanúgy, mint a sötétség és a világosság ellentéte, ez a kívánság, ez kizárja az Isten szeretetét. Nem lehet egyszerre a kettő. A kívánságról talán már hallottuk, lehet, hogy már én is mondtam, hogy ez nem egy akármilyen kívánság, amiről egyébként a Biblia beszél. Hanem, tehát nem olyan kívánság, hogy most jól esne egy pohár friss víz, ami itt van, de most nem nyúlok hozzá. Ilyen múló gondolatok, hanem olyan igazán szenvedélyes kívánságról van szó, amivel valójában nagyon-nagyon nehéz megküzdeni. Le lehet néha küzdeni, ugye a felszínen, de meg kell tőle valahogy szabadulni. Olyan kívánság, egyébként beleérthetjük akár a létbiztonságunk, hogy minden legyen rendben körülöttünk, legyen megfelelő készletünk ebből, abból, amabból, ki tudja, milyen lezárás jön, vagy hiány jön, vagy akármilyen, legyen sok pénzünk. Ez is egy kívánság. Amikor magunknak kívánunk kedvezni, és nem tudjuk ezeket a gondolatokat elengedni. Ugye maga a konkrét parancsolat, a 10 parancsolat utolsója, a ne kívánd, ugye az is ugyanezt ezt a szót használja a kívánságra, és ugye nagyon szépen megmagyarázza a parancsolat, hogy ne kívánd a te felebarátodnak házát, ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló lányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. Mi a baj ezzel a kívánsággal? Hogy a másét kívánom meg magamnak. Ez egy másik ugye, oldala a kívánságnak. Az egyik ez az elengedhetetlen, szenvedélyes vonzalom, ez a természet. A másik meg az, hogy mire irányul ez a kívánság. Ugye a máséra irányul. És semmiképpen sem nyilván az Isten szeretetének a bemutatására, és mondjuk, ahogy itt az egymás szeressétek felszólítást olvastuk, ugye nem arra, hogy a másiknak segítséget nyújtsak, valamilyen szükségletét kielégítsem, hanem az övével elégítsem ki a saját egyébként beteg és eltévedt szükségletemet. Ugye a test természetesen testi szükségletekről van szó, a szemek kívánsága ráadásul már olyasmiről szól, ami igazából nem is a testünk szükséglete, csak valamiért úgy érezzük, úgy gondoljuk, hogy milyen jó lenne, ha nekünk lenne az a bizonyos dolog. De valójában nincsen rá szükségünk. Hát ezt az kor embereinek nehezebb lehetett megérteni, mint nekünk, akiket ugye a reklámok bombáznak és mutatják meg, hogy mi mindenre van szükségünk, amiről mi nem is tudtunk, hogy szükségünk van. És felkeltik, és életbe, sőt, gerjesztik ezt a kívánságot bennünk. Tehát ez azt hiszem nagyon jól ismert dolog. És az élet kérkedése. Na, itt egy újdonságról van szó. Először is az élet szó, amit itt használ, az inkább a létezést jelöli. Ugye az élet, mint örök élet, egy ajándék az Istentől, a létezés egy ajándék. Itt viszont pusztán ennek a biológiai tartalmáról van szó, szó szerint egyébként a biosz szó szerepel itt, nem a zoé, ami az élet általában és a pozitív tartalmú kifejezés. Hogy értsük, tehát az élet ebben a megközelítésben a teremtőjével szemben kérkedik. A teremtés, aki ajándékba kapta a biológiai létezésnek a lehetőségét, azt mondja, hogy nincsen szükségem arra, akitől ezt kaptam, és aki ezt bennem fönntartja. Ugye, a világi dolgokban bízik, az Istent nem keresi, nem ismeri, nem foglalkozik vele, adott esetben még akár fölébe is helyezi magát a teremtőjének. Ugye ezt jelenti az élet kérkedése. A arroganciának is lehetne mondani, idegen szóval, ugye fölébe helyezem magam a teremtőmnek, ami teljes nonsens, hiszen tőle kaptam az életemet, tőle függ az életem. De ennek ellenére ugye függetlenítem magam saját akaratomból a teremtőtől, és mi lesz ennek a következménye, ha én ezt választom, hogy valóban meg fog szűnni az életem. Valóban függetlenedem az Istentől, mert ha én elutasítom őt, akkor ő nem erőszakolhatja magát rám. És ezzel magamat zárom ki az üdvösségből, az örök életből, mert én nem vagyok hajlandó tudomást venni az élet forrásáról, az ajándékról, hanem ezt tulajdonképpen nem tudom milyen alapon, magaménak gondolom, a magam tulajdonának, érdemének és a saját ugye, kezemben levőnek gondolom ezt az életet, ami nincs a kezemben, és mindnyájunk kezéből ki fog folyni ez az életidő. Ezért nonsens maga a gondolat, de mégis ugye ismerjük, nyilván bennünk is munkálkodik hébe-hóba legalábbis az élet kérkedésének gondolata. Na, ez a három dolog tehát, amilyen értelemben a világot nem szerethetjük, nem azonosulhatunk a világgal, a test és a szemek kívánsága és az élet kérkedése értelmében. Mert ezzel ugye tulajdonképpen megvakítjuk magunkat, teljesen rossz fókuszunk lesz a test és a szemek kívánsága révén, és hát ugye eljutunk oda, vagy akár innen indulunk, ez egy kérdés mindenki számára, hogy magunkat az Istentől, a Teremtőtől függetlennek gondoljuk, véljük, és ez egy önbeteljesítő jóslatként fog megvalósulni az életünkben, és zárjuk ki magunkat az üdvösségből. János az evangéliumban ugye egyértelműen fogalmaz, egész pontosan ugye Jézus az, aki fogalmaz, megint csak a Nikodémussal folytatott beszélgetésre utalnék a harmadik fejezetben, ahol a 16-os vers, ez a bizonyos aranymondás szerepel, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete lehessen, hogy örökké, örökre élhessen. Ugye két verssel később azt mondja Jézus, hogy aki hisz ő benne, aki hisz, el nem kárhozik. Aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mondja, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Úgyhogy ezzel zárnám a gondolkodásunkat. Ja, nagyon egyértelmű a figyelmeztetés, hogy Isten mindent megtett Jézus Krisztusban a világért, a világért. Mi ezt a világot abban az értelemben ne szeressük, semmiképpen se szeressük, ahogy a test kívánságáról, a szemek kívánságáról és az élet kérkedéséről gondolkodtunk. De abban az értelemben szeressük nyilvánvalóan, ahogy az Isten odaadta az ő egyszülött fiát ezért a világért. Nem azért, hogy az élet kérkedése még nagyobb lehessen, hanem pont azért, hogy ez megszűnhessen, hogy az emberek a Teremtő Istenre, az életadó Istenre irányíthassák az eltévedt figyelmüket, és hogy a kívánságaik azok ne a test meg a szemek kívánságai legyenek, hanem ha már egyszer bennünk van az a szenvedélyes vágyódás, akkor az Istennel, az élet forrásával való közösségre törekedjünk olyan szenvedélyesen, mint akár egy új autó megszerzésére. Ugye annál sokkal jobban kéne az Istennel való közösségre törekedni, hogy jó irányba fordítsa az emberekben levő energiákat, a figyelmet. Ami pedig a mi konkrét feladatunk, azt nagyon sokszor elmondtam, de nagyon szívesen még egyszer elmondom, hogy a törekvés, az odaszánás, amit sokszor pontosítottuk, hogy arra kellene, az óhajtás legyen meg bennünk, hogy hova is szeretnénk eljutni, hogy ha igazak szeretnénk lenni, akkor ne hazudjunk. Mert a kettő kizárja egymást. És nem fogunk igazabbakká válni menet közben. És mindez ugye úgy munkálkodhat csak bennünk, ahogy a utolsó idézet, János 3.18-ban hallottuk, hogy most döntjük el, hogy végül is hiszünk-e, bízunk-e az Isten fiának a nevében, hogy valóban át tud minket változtatni, vagy nem. Mert ha nem tartjuk őt méltónak a bizalmunkra, akkor, ahogy Jézus fogalmazott, immár elkárhozott, már most, ugye, beteljesült, hát, hogy mondjam, megszületett az ítélet fölöttünk, mi általunk, mert mi szakítjuk el magunkat, vagy nem vagyunk kíváncsiak az élet forrására, ugye, mert az élet kérkedését választjuk. Adja Isten, hogy legyen nekünk hitünk, bizalmunk az ő irányában, minden körülmények között, és ennek az alapján törekedjünk, szánjuk magunkat oda, teljes életünket a vele való közösség építésére. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük szépen az élet ajándékát, köszönjük, hogy ebbe a világba elhívtál minket, köszönjük a megmentésünkért végbevitt óriási tettet, köszönjük Jézus áldozatát, köszönjük, hogy velünk van Immánuel, ég és föld Uram, és add Atyánk, hogy tényleg szívből örvendezzünk, örüljünk ennek a sok-sok ajándéknak, amivel eddig is elhalmoztál minket. Köszönjük az értelmet, az ismeretet, a tapasztalatokat, amelyek élővé teszik mindez számunkra. Kérjük, hogy ahogy eddig is elhalmoztál minket, a következő napokon is kegyelmedben lubickolhassunk, és adj nekünk erőt, bölcsességet ahhoz, hogy amely hasznos és jó cselekedeteket elénkbe hozol, azokat valóban meg is tudjuk valósítani a te dicsőségedre, embertársaink és magunk örömére egyaránt. Add, hogy akkor is hűségesek legyünk, hogyha ezek a cselekedetek nem feltétlenül okoznak nekünk örömet, vagy akár az embereknek, akkor is tudjuk, hogy mégis a Szentlélekben, a Szentlélek általi öröm és derű az, ami hosszú távon, a hozzád vezető úton minket tud jellemezni, és jellemezzen is ez a derű. Kérjük, hogy add a Szent Lelkedet, vezessen minket, védjen minket, vigyázzon ránk, vigyázzon a gondolatainkra és a cselekedeteinkre, és hogyha mégis vétkeznénk, bűnkövetnénk el, akkor figyelmeztessen minket, és vezessen hozzád vissza bűnbánatra és megtisztulásra. Jézus nevében imádkoztunk mindezekért. Amen.